A kis Máté már felszedte a varsákat, mire elérte az este. A nagy csónak egyik végében még mozgott a hal, melyet a nagyasszonynak szántak, de Máté nem sietett velük. Csalánba ágyazta a halakat, és lassan tolta hazafelé a ladikot. Közben megállt és hallgatózott. Ilyenkor már zsákmány után jár a vidra, Róka, Farkas és Máté remegő izgalommal leste az esti hangokat. Ez volt az ő világa. Mellette feküdt íj, a pár szál könnyű nyílvessző, melyeket mindig félelmetes biztonsággal eresztett el a cél felé. Már nem messze járt az udvarháztól, mikor künt az úton lovak dobbantak. Máté megállította a csónakot. Hová mennek? Talán László úr jön haza? De azután a lovak dobogása, mintha megfordult volna. Most meg visszamennek? Miféle huncutság van emögött? A lovak dobogása elhalt, és Máté lustán nézte a csillagokat. Csak tudnám, melyik az enyém, gondolta. De hát haló ember honnét tudja az ilyesmit? Fülébe most ismét halk dobbanások értek. Az udvarházhoz vezető úton gajak is súrlottak. Kik lehetnek? Tűnődött Máté. Jó lenne tán a ház mögé kerülni és szólni, de aztán az új palánkra gondolt, a mély vízre, az erős kapura, és megnyugodott. Ha rosszban töritek a fejeteket, oda ugyan be nem juttok, és szinte vidám lett erre a gondolatra. A tompa dobbanások már nem messze jártak, amikor zuhant valami. Aztán vészesen felnyerített egy ló. Az úton megmozdult a sötétség, törött az ág, és egy lovas ráhajolva a lova nyakára vadul belevágtatott a kákás mély vízbe. Utána még kettő. Az a kettő ezt hajtja, villant fel Mátéban, és már rátette a nyílvesszőt az idegre, amikor az üldözők megálltak. Az üldözött lovas ekkor lecsúszott a lóról, és átölelt egy nagy zsombékot, lova pedig kapálva, hörögve elmerült a hínáros lében. A két árnyék még állt pár pillanatig, de aztán megfordultak és kimásztak a sárból, amit igen jól tettek, mert Máté már felemelte nyilát. Valami homályos vadösztön gyilkolásra ösztökélte, mely azonban meglassúdott benne, amint azok eltűntek. Hát, ha ez a hitványa itt előttem, tette le nyilát és hallgatózott tovább. Az úton most villant valami, aztán a surranó neszek és a mély dobogás elindultak a nagy út felé. Elmennek, mondta Máté magában. Emez meg itt fülel. Mit kellene tenni? A zsombék mellett most fájdalmas nyögés hallatszott, és a víz csobogása, mintha az elmerüléssel küzdött volna az az ember. Ez sebes, járt Máté esze, és pillanatnyi kétségek után látcsendben a zombék mellé tolta a csónakot. Kezében rövid kés, mert nem lehet tudni. De a lovasnak aligha volt rossz szándéka, mert elcsendesedett, és csak nyöszörgött néha. Máté közelhajolt, megpattintott a tűzkövét, és fehér világosságot villantott egy pillanatra. Máté megtántorodott a csónakban, és megragadta Bogics kezét, akit felismert, bár arca csupa vér volt. Csak egy kicsinség, tartsd magad, uram, hadarta Máté, mert érezte, hogy Bogicsban fogytán van az erő, és a csákja rudat aládukta, hogy valami támasza legyen. Az Isten áldjon, segíts, sóhajtott a horvát vitéz, de alig volt már hangja. Abban szerénykedem, uram, mert hogy ismerlek, liegett Máté, és a csónakot pattanásig feszített izmokkal tolta Bogics alá, aki tehetetlenül kaszált lábaival, hogy beemelje magát a csónakba. A zsombékot pedig nem merte, de nem is tudta elereszteni, mert ujjai rámeredtek a sáslevelekre erejének utolsó fellobbanásával. Jobb, ha nem mozogsz, uram, akadozott Máté hangja, ha békén vagy, talán bírok veled. A csónak már annyira el volt billenve, hogy egy hajszállal odébb vizet merített volna. Máté felemelte az alélt Bogicsot, amennyire tudta, aztán szinte magára rántva hirtelen behúzta a csónakba. Máté hanyatt esett. Bogics jajdult egyet, de a csónak már egyenesen himbálódzott a vizen. A szigeten égett a tűz, és fényességének udvarában ott ült az öreg Máté. Nézte az eget, a titokzatos, sűrű csillagrajokat, melyeket, mintha évről évre jobban ismerne, és amelyek, mintha évről évre közelebb kerülnének hozzá.
Egyszer majd csak összeérünk,
mondta Máté magában minden keserűség nélkül.
Mint ahogy a búza is szelíden dől el a kaszanyomán, amikor kalászházában megérett már a jövendő élet.
A tűzből néha szikrák pattantak elő, és lágy kék füst is szállongott felette, amelyet azonban hamar elnyelt a sötétség. Máté néha a sötétségbe nézett és hallgatódzott.
A fenébe kódorog ez a gyerek.
Mikor aztán a csónak halk súrlódása közeledett a sziget felé, az öreg elmosolyodott.
Tán vidrával akadt össze, vagy farkassal, de nem lány után járt, az bizonyos.
A csónak sikálva tolódott fel a homokpadra, amikor unokája folytott kiáltása ért hozzá. Öreg apám, siessen, kend! Máté már az első szóra felállt, unokája hangjában különös nagy érzések vibráltak, amelyet a nádi ember füle éppen úgy megérzett, mint a madár hangjáról is megmondja, mikor boldog, mikor fél, mikor szerelmes, mikor szól a fiaihoz, és mikor haldoklik. Más ember fülének egyforma ez mind. Madár szó, madár szó. Az öreg Máté megállt a csónaknál, melyben félrecsúszott fejjel feküdt ama horvát vitéz, ki a palánkokat építette, és más igen jeles dolgokat mívelt. Kérdőleg nézett unokájára. Amint hazafelé tolom a csónakot, kezdte unokája, és elmondta, amit látott és hallott.
A hóna alá nyúj,
mondta komolyan az öreg, maga pedig a lába közé állt Bogicsnak, és óvatosan kivitték a tűz mellé.
Szénát hoz, aztán vizet.
Parancsolt Kurtán Máté, maga pedig megigazította Bogics feje alját, egy szénak köteget gyűrve alája.
Ne folyjon a vére! Száradjon le a keze, akit ette,
mondta, és vizsgálni kezdte a sebet.
Helyben hagytak, vitéz uram, annyi szent, de nem kard volt, úgy látom, és szerencsére lecsúszott, vagy nem érte el a fokos, mert csak a fokos vág ilyen sebet.
Unokája már vetette az ágyat jó nádi szénából, feltornyozva magasra. Aztán ráfektették a véres arcú vitézt, és az öreg Máté elkezdte gyógyítani. Kimosta a sebet tiszta forrásvízzel. Megmosdatta Bogicsot, amennyire lehetett, aztán cserfahánccsal átkötötte a sebet, és a maga kucsmáját húzta a fejére.
Így kell azt,
mondta.
A cserfahánccs összehúzza a sebet, és megállítja a vért is. Megmarad a vitéz, ne félj, és hamarosan magához is jön, csak mosogasd egy kicsit az arcát friss vízzel.
Bogics már nyugodtan lélegzett, néha még felkapta a kezét, hogy fejéhez nyúljon, de ilyenkor az öreg Máté szeliden visszafektette kezeit.
Csípjam a kéreg, de gyógyítja is, suttogott Máté. Most már magára éled, tégy a tűzre.
A láng felcsapott, apró sziporkákat vitt a füst felfelé, és a két nádi ember áldozó csendben nézte az örök melegséget, aki a tűzben lakik. Bogics mozgolódott egy kicsit, aztán kinyitotta szemét. Mátéjék meg sem mozdultak. Bogics újra becsukta szemét, mint aki nagyon fáradt.
Most már jár az esze,
suttogott Máté.
Csak hagyni kell.
Mikor odanéztek, Bogics már világos tekintettel nézte a tüzet. Máté megszólalt.
Mi ismerünk, uram, és itt jó helyen vagy. László úr jobb ágyai lennénk.
Bogics fájdalmasan lehúnyta a szemét, szívében lágy érzések zsongtak, és most tisztán, világosan érezte, hogy Lászlót szinte testvérként szereti.
Uratokról mit tudtok? Mondta rekedten.
Csak téged láttalak, mondta kis Máté. László úrunk nem volt ott.
Bár ne lett volna.
Sóhajtott, és csak most kezdett világosan visszaemlékezni. Lászlót leütötték. Hallotta azt a tompa zuhanást, tehát László élve kellett, hiszen le is szúrhatták volna abban az átkozott sötétben.
Kales!
Villant a fejében ez az utált név, és Bogics könnyei kicsordultak a tehetetlen dűtől. Kihívta bajra Lászlót, és eltette lábalól, hogy ott ne lehessen.
Isten, tette össze Bogics a kezét, segítsd az elménket, a kardunkat ez ellen az ember bőrben járó sátán ellen. Erre kicsit megnyugodott. Van lovatok?
Nincs, uram, de mit sem kezdhetnénk vele?
Fonód várába kellene hírt vinni.
Nem kell ahhoz ló, mondta Máté.
Anélkül sokáig értek oda.
Az úton, uram, ahol ti jártok, a nádnak vannak fölös csapásai, melyeket onokám jól ismer, és hajnalra meg is fordulna.
Sietős lenne nagyon az út, nyögte Márkó. Ha szeretitek a gazdátokat.
Máté felállt.
Uram, eleget mondtál. Mit parancsolsz a gyereknek?
Elmegy a fonódi végbe. Megkeresi a nemzetes kapitány urat. Csak azt? Senki mással nem beszél, vele is négy szem közt. Megmondja, itt fekszem bevert fejjel, és ne késsen egy pillantást sem hozzám jönni.
Aztán eljön, uram, a kapitány úr. Hisz majd a gyereknek?
Hisz. Vidd el, fiam, a kucsmámat, hogy igazat szólsz. Mondd el, amit tudsz, és mondd, hogy László úr élete lóg a levegőben.
Máté gyerek felállt. Mire a göncör úgy a lefelé fordul a vizeknek? Itt vagyok, uram. A csónak megbillent a vizen. Máté kiszórta a halakat, megfeszítette a rudat, és csak egyet-kettőt sóhajtott a nádas, amerre elveszett az éjszakában.
Te meg aludjál, uram,
mondta Máté.
Én majd virrasztok.
És hamut kotort a tűzre, amitől az hunyorogva csukta be parázsló meleg szemét. Csend volt a fonódi végen. Palánkok lágyak és feketék lettek, mint maga az éjszaka, mely végtelen volt, és határai az égig értek. Jóska nemrég eresztette be a legényeket, kik Lászlót és Bogicsot kísérték, és csak most értek haza. Aztán elvackolt megint, és csendben elszenderedett. Keze a zsebében, és markában a két tallér, és álmodik. Szaporodnak a tallérok, mint a polyva. Zsákkal van már, és Jóska könnyékig vájkál bennük. De jön ám egyszer csak vágtában egy török, felkapja a zsákot, mint a pejhet, és ugyancsak kötözel fele. Jóska nem rest, pisztolyt ránt, és durr! Erre aztán felébred. Bambám pislog a sötétben, markában még most is dörzsölgeti a két tallért. De azért valami nincs rendjén. Valami csattanás bujkál még a fülében, pedig csend van. Hát akkor mire ébredt fel? Nem sokáig tűnődik, a kapun újra koppan valami. A fene a dolgotokba, derül fel. De rátok jött a levelezhetnék. És meregeti szemét. A kapu azonban megint csattanik, mintha földet dobnának hozzá.
Ki ember, fia vagy ott kint?
Mordul fel Jóska.
Csak én vagyok, uram. László úr cselédje, a Máté.
Jóskának most mondták életében először, hogy uram, igaz, fene sötét van, de azért jól esett neki. Lesz ő még úr, ezt elhiheti akárki.
Mit akarsz, Máté fiam?
Csak bemenni, uram, és a nemzetes kapitány úrnak némely híreket mondani.
Máskor Jóska Mátét gondolkodás nélkül zavarta volna a fekete fenébe, de Máté már másodszor mondta, uram, tehát elkergetésről szó sem lehetett. Hát, ha még egyszer mondja, és három az igazság.
De alszik ám a kapitány úr, fiam, nem lehet ilyenkor nála háborogni. Nehéz üzenettel küldtek, uram, nem késlekedhetek egy minotomot se.
Jóska ennek nem tudott ellenállni. Lángra lobbantotta a szövétneket, és jól körülnézve egyedül van-e a gyerek, leeresztette a gyaloghidat.
Én csak az ajtóig megyek veled, mondta felfelé menve, mert a kapitány urunk így első álmában felverve ugyancsak hirtelen ember.
És megverte a toronyszoba ajtaját. Csomai uram amúgy is nyugtalanul aludt, az örgetése dobbanva ugrott fel az ágyból. Lángra lobbantotta a mécset, és kiszólt.
Te vagy, Jóska!
Megemel egényke!
Tolta előre Jóska Mátét, szinte pajzsul, ha a kapitányt elfutná a méreg.
Valami híreket hozott?
Beszélj, fiam!
Máté Jóskára nézett.
Úgy parancsolták, nemzetes uram, csak előtted mondjam.
Elmehetsz, Jóska!
Jóska elképett. Fene a taknyosát, morgott magában lefelé menet.
Nem kiküldetett?
Máté megvárta, amíg Jóska léptei elcsoszognak, aztán benyúlt az inge alá, és kihúzta Bogics véres, szétvágott kucsmáját.
Ismered ezt, nagy uram?
Csomai kirántotta kezéből.
Mi van velük?
És megrázta Mátét, de már a legkomiszabb gondolatok forogtak fejében.
Én csak a horvát vitéz tudom, uram, ki a szigeten vár, és kéri, hogy jönnél hozzá, mert nem tud lábra állani.
Mást én nem láttam, uram, de tudom, hogy Babocsai úrnak is ott kellene lenni, mert azt üzeni, siess, uram, mert László urunk élete lóg a levegőben.
Hát még élnek, sóhajtott szinte boldogan Csomai, és gyorsan készülődni kezdett. Ültél a lovon, Máté?
Kérdezte aztán.
Csónakkal vagyok, uram, de az udvarház előtt majd kiállok az útra, mert én hamarabb érek oda, és elviszlek a sebesvitézhez.
Hát csak siess, fiam, hogy előre ott légy. Amaz embert, aki beeresztett, küld fel hozzám rohanvást.
Máté kiszaladt a kapun. Ráragadt Csomai uram lázas sietsége, Jóska pedig hármasával vette a lépcsőket.
Költsd fel Pocsondi és Benevitéz urakat! Jöjjenek hozzám! 20 legény nyergeljen!
Jóska látta kapitányán, hogy most repülni kell. Lám igaza volt a legénykének, csak ugyan nagy híreket hozhatott.
Az éjszaka még mély volt, mint a nehéz álom, és a lidércek még bűvös táncukat lengték a lápok mélyén, amikor kirobogott a kis csapat a végházból. Elől Csomai uram vékony kis alakja repült a sötétben, és amerre elmentek a vizekről, ilyetten rebbent fel egy-egy madár, széttörve a mélységet és magasságot, mely csendben álmodott a láp ezer homályos tükrében. A lovakról szakadt a hab, és a kis csapat robogva gyűrte maga alá az utat. A nádas felett fényült, szürkült az éjszaka, és a csillagok is álmosan pislogtak, mikor a nádasból rövid fütty vágott a lovasok közé. Csomai megrántotta a gyeprőt. Ez nekünk szól! A lovak idegesen felkapták a fejüket, és arra néztek, amerre az emberek. A nátszálak hangtalanul nyíltak szét, és Máté surrant Csomai lova mellé.
Itt vagyok, uram! Ugyancsak siettetek, mert hallgattam a dobogástok.
Csomai leugrott a lóról. Pocsondi!
Álljatok be a nádba, akárki fia utánunk jönne vagy firtatna, levágjátok.
De még jobb, ha megkötitek. Délig visszajövök, mondta. Csak a szemeteket tartsátok nyitva, Miklós.
És elindult a kis Máté után, aki a csónakig úgy elvezette a kapitányt, még a csizmája sem lett sáros.
Csomai uram beült a csónakba, és maga elé nézett merevem, mintha mélyre, a fenekére akarna nézni ennek a feneketlen galátságnak. De akárhogy építgette magában a történteket, csak egy név kavargott előtte, mint a kígyó, amelynek sok feje van.
Kales!
Mindig, mindenütt ez a veszetlator. Akár úr, akár paraszt, akár magyar, akár török átkozta kínlódva életét, az ostor nyelét, mindig ez a lélektelen vadállat fogta.
A kapitány felnézett a szürkülő égre, és összetette kezét.
Úristen, add egyszer a kezembe!
Máté kezében lágyan lendült a rúd, és mezítelen karjai ritmusos erővel hajtották a csónakot. Csomai uram egy pillanatra elfeledte minden búját és baját, felcsillant a szeme, amint Mátét nézte.
Jó katona válna belőle, mormolta, de aztán keserűen legyintett. Katona, minek? Kell ide katona, vérszopók kellenek, a magyar meg pusztul és fogytán fogy. Igaza volt Bogicsnak, és türelmetlenül nézett a végtelenül suttogó nádra.
Messze vagyunk még?
Pár nyíllövésnyire,
mondta Máté. A csónak szinte suhant a nád közt, és szökkenve szaladt fel a sziget homokos padjára.
Isten hozott, nemzetes uram,
mondta halkan az öreg Máté.
Jól meghordozott-e melegényke, aki az unokám lenne?
Jól, ugrott ki Csomai, és körülnézett.
Alszik a horvát vitéz. Most már megél, ám bár csúnyán meghasították.
A tűz már elhamvadt, csak a közepéből tekeredett fel vékony füstszalag, mintha áldozna a nap örök tüzének, mely most lobbant fel túl a lápon. A kapitány vékony alakja szinte odanőtt a lápi szigethez, és nézte Bogicsot, akinek piros volt az arca a növekvő láztól, szemei pedig mélyen feküdtek kékes gödrükben.
Jó vitézem, sóhajtott Csomai, és még szittalak.
A két Máté most odébb rakott tüzet és halat tisztítottak, mert bizonyára ennének majd a vitéz urak. Csomai leült Bogics mellé, hogy árnyékot vessen annak arcára, és erre a kis mozgásra a beteg felneszelt. Szemei kinyíltak, és tétova egykedvűséggel néztek a kapitányra. Láz vibrált már bennük, de aztán az értelem fénye lobbant el rajtuk, és Bogics keze szótlanul kinyúlt kapitánya felé.
Jól tetted, uram, hogy eljövél.
Csomai két kézzel fogta meg a kinyújtott kezet.
Hogy vagy, fiam?
A hangja rekett volt, de Bogics megérezte benne a szeretetet, és arca most szinte gyerekes lett.
Én csak meglennék, de László, éle! A jó Isten pusztítsa el azt a leskelődő hitvány férget, uram! Még álmomban is ezen gondolkoztam, és valami olyan világosság szállt belém, hogy László nem csak azért kellett, hogy ne lehessen ott a tusán, mert miért kellett volna akkor Lászlót leütni, hogy megmaradjon és elcipelni? Ha csak az élete kellett volna, leszúrhatták volna könnyen.
Jó úton jársz, erre gondoltam én is. Az a hitvány kacián lovalta fel ezt a görényt.
Így van, uram, Oglu kincsei kellenek, akármi módon. Majd egyszer csak ott lesz az írás Lászlóik kapujába szúrva. Meglásd, uram, hogy adják ki az aranyat, ha látni akarják még Lászlót.
Jó még, hogy Bézsenyben nem ismeri senki az írást.
Elhallgattak. Ezek csak találgatások voltak, ám lehet, hogy kár minden szóért. Csomai megrázta magát, mintha a kétségeket hessegette volna. Így van, és most várni kell. Sötétben vagyunk, de majd megvilágosodik. Hiszem, hogy László él. De a nagyasszonynak erről nem szabad tudni. Hé, emberek! Az öreg Máté oda ballagott. Jól vegyétek a fejetekbe, hogy a nagyasszonynak ne jusson hír a fülébe.
Úgy lésen, uram.
Emelegényke az unokád? Ugye azt mondtad?
Azt mondtam, uram, mert hogy úgy is van.
Dicsérheted akárkinek. Nem kell pirulnod.
Az öreg Máté arcán, mintha öröm villant volna át, bár ez alig látszott.
Nagy dolgot bíznék rá, mondta Csomai. Máté fiam, gyere ide. Mától kezdve minden éjjel lesben állsz az udvarház palánkja előtt, de úgy, hogy se kívül, se belül híred se legyen. Érted?
Máté csak bólintott, de a szeme értelmesen kerekre nyílt.
Lehet, hogy valamely írást szúrnak majd a bézsenyi kapura. Meg se nyikkansz, megvárod, míg elmennek, aztán a levelet elhozod fonódba.
Úgy lesz, uram.
És hallgattok mindenről, mert ha eljár a szátok, ti szakítjátok el László úr élete fonalát.
Uram,
hát úgy vigyázzatok a nyelvetekre!
Bogics ekkor megint lehúnyt a szemét.
Olyan világos van ma, dünnyögte. Fáj a szemem tőle.
Csomai és az öreg Máté összebólintottak.
Tüzel már!
Az öreg felkelt, unokája pirosra sült halat hozott fatányéron.
Nevesd meg, uram, jó szívvel adjuk!
A kapitány tört egy darab fekete kenyeret, és jó ízűen evett a halból, ami omlós volt, mint a hamu.
Isten fizesse meg, mondta.
Egészségedre, uram, és eme vitézt hagyd ránk békén. Semmi rontás itt nem fog rajta, innen el nem mozgatjuk. Szárnyékot rakunk fölibe, hogyha netán valami idő jönne, meg hogy a nap ne süsse. 3 nap alatt talpra áll. Még már, uram.
Azt mondtam, el ne felejtsétek.
A csónak ellöködött a parttól, és mint a vidra csobbanás nélkül tolta szét maga előtt a nádast ismeretlen ösvényeken.